Efézus 4:1-16 így szól Isten igéje. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Teljes álhatatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr és egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindenkinek, mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindennyiünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására, egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Eddig az Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy amikor eldöntötted, hogy elhívsz minket a te utadra, ahogy szintén ugyanebben a levélben olvassuk, már előre elkészítetted a megváltáskor azokat a cselekedeteket, azokat a jó cselekedeteket, amelyekben szeretnéd, hogy éljünk. És köszönjük neked, hogy nagyon egyszerű a te követésed, pusztán keresni kell a te benned való hit által azokat a tetteket, amelyeket te oda akarsz adni nekünk, hogy azok szerint éljünk. Köszönjük neked, hogy ma is arra fogsz biztatni minket, hogy figyeljünk rád, kövessük a te utadat, tegyük le az életüket a te kezedbe, szabaduljunk meg azoktól a nehézségektől, bűnöktől, amelyek visszatartanak minket, és bízunk benned maradéktalanul. Így kérünk ma mindazokért, akik hallgatják hazánkban a te igédet, hogy szólhasson mindenkinek a szívébe, megújítással, megelevenítéssel, és így kérünk ma Montiér is igét szólójáért, hogy ő neki is add a te szent lelkedet, hogy tudja nekünk szólni az igét, hogy ez megújítva és megelevenítve küldhessen el minket ma délután. Így kérünk téged az Úr Jézus nevében. Amen.
Mint gyülekezet egy elég nagy változás al előttünk, abban, hogy 3 hónap múlva, mint lelkész, én nyugdíjba fogok menni. Ez egy nagy változás lesz az én életemben is. És most, ahogyan én készülök erre a következő 3 hónapra, egy kicsit az van bennem, hogy mit azok a dolgok, amit mindenképpen szeretnék továbbadni a gyülekezetnek. Az igaz, hogy a vezetőség már jelezte, hogy miután nyugdíjba megyek, fognak felkérni igészolgálatokra, hogy nem fogtok szabadulni tőlem teljesen, de mégis valahogyan én azt gondolom, hogy ebben a 3 hónapban, amikor van lehetőségem igét hirdetni, egy kicsit próbálok kiemelni azok a gondolatokat, amit valahogyan én nagyon fontosnak tartom. És remélem, hogy mindnyájunk tudunk tanulni ezek a dolgokból ebben a ebben az időszakban. Gondolom mindenki, aki olvasja a gyerekmesék ismernek azt a történet, amikor volt egy futóverseny, egy nyú és egy tetnős béka között. És ahogyan látjunk és olvasunk azt, mi azt látjunk, hogy a nyú ő nagyon jól kezdődött abban a versenyben. Ő olyan gyorsan indult, hogy a tetnős béka esélye nem volt, legalább úgy nézett ki. De ha végig olvasunk a történet, akkor azt látjunk, hogy a nyúl útközben foglalkozott ezzel, mint egy másik úton erre és arra, és elfáradt abban. A teknős béka csak szép lassan, mint a cél fele. Esetleg a legjobb lenne valahogyan módosítani ezt a történet, azt, hogy van valamelyik versenyőr, ami egy kicsit gyorsabban indul, mint a teknős béka, és mégis befejezi a verseny. Valahogyan ez a mi feladatunk a keresztény életünkben. Jó kezdeni, jó folytatni, és jó befejezni. És most a következő percekben próbáljunk megnézni, hogy milyen az a jó kezdet, és hogyan tudunk folytatni és befejezni. A kezdet nem az elolvasott igében van, hanem a kezdet benne van ebben a levelben, az Efézus level az első három fejezetben. Mert az első három fejezet ebben a levelben Paul ad egy alapot, és utána van egy folytatás. Az alap beszél arról, hogy hogyan kell kezdeni. És fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy hogyan kell kezdeni. Mert újból és újból látom azt, hogy a legtöbb ember nem tudja azt, hogy hogyan lesz keresztény. Tegnap vidéken voltam, az egyik vidéki gyülekezetben szerveztek egy ilyen gyülekezeti napot, amikor próbáltak nyitni egy kicsit a falu fele. És nem mondhatném azt, hogy túl nagy siker volt, de volt egy pár ember a faluból, vagy egy szomszéd faluból, akik eljöttek, és volt egy lehetőségem beszélni az egyik fiatal édesanyjával, és nagyon nyitott volt. Szívesen beszélt, de az egyik dolog, amit nagyon gyorsan kiderült ebből a beszélgetésből, hogy nagyon sok félreértése volt a kereszténységről. És fogalma nem volt arról, hogy valóban hogyan válik valaki keresztény. Inkább az volt benne, hogy kell valahogyan megfelelni. Ha ezt és ezt és ezt csinálom, akkor minden rendben lesz. Lehetséges, hogy azt lehet mondani, hogy nem volt világos neki, ahogyan Paul kezdi a második részét az efézusi levélben. Mert a második részben Paul úgy kezdi azt, hogy ő azt mondja, hogy minden ember halott volt. Mert ez a nő tegnap azt mondta, hogy valahogyan a kis gyerekek, ők ártatlanok. Már egy alapvető félreértés. Tudom, hogy esetleg ez nem egy népszerű dolog mondani ezt, de minden gyerek bűnös. De amikor azt mondom, akkor vissza kell menni 60-valahány év, és azt mondja, hogy én is így voltam. Kivétel nélkül minden ember kezdi az élet egy bűnös természettel. Minden ember úgy kezdi az élet, hogy lelkileg halott. Paul folytatja itt az Efézusban, és azt mondja, hogy mi voltunk az ingedetlenség fiai. Mi voltunk a harag fiai. fontos, hogy minden ember jut arra a pontra, és megérti azt, hogy szüksége van egy feltámadásra. Feltámadás nélkül nem lesz lelki élet. És utána itt az Efézus level második részben látjunk azt, hogy hogyan lehet ez a kezdet. És a kezdet úgy van, amit olvasunk a negyedik versben, amikor azt olvasunk, de Isten gazdag lévőn irgalomban, az ő nagy szeretetéért, azért van reménység az embernek, azért volt reménység nekem, azért van reménység annak az embernek, aki még halott. Az a reménység, hogy Isten irgalmas, és Isten szeret. És ha tovább olvasunk azt, mi azt látjunk, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hitántól. És ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedettek ért, hogy senki se dicsekedjék. Ez a jó kezdés. A jó kezdés az, hogy mi elfogadjunk az Isten ajándékat. Másképpen nem tudunk kezdeni. Nincs más kezdet Isten ajándéka nélkül, az Isten kegyelme nélkül. És utána azt látjunk a következő versekben is, hogy azok, akik régebben távol voltak tőle, most már közel vagyunk. Azok, akik most, ami régebben idegenek voltak, most már családtagok. Azok, akik nem voltak állampolgárok, most már állampolgárok. Mindegyik ezt látjuk, hogy így kell kezdeni. És azért szeretnék hangsúlyozni ezt, hogy nagyon fontos, hogy mindnyájunk megértünk, hogy hogyan kell kezdeni a futás. A jó kezdés nem úgy kezdődik azzal, hogy én azt mondom, hogy én most már fogok csinálni ezt. Hanem a jó kezdet az, hogy én azt mondom Istennek, hogy Isten, én bűnös vagyok, én képtelen vagyok, legyél a segítségem, legyél a megváltom, és legyél az Úr az én életemben. Ha így kezdjünk, akkor lesz egy jó kezdet. De utána jön a folytatás. És a folytatás kezdődik a negyedik részben. Amikor Paul azt mondja, hogy kérlek tehát titeket én. Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz. Hányszor hallom azt, hogy valaki azt mondja, hogy sajnálom, de az én természetem ilyen. Nem lehet többet várni tőlem, mert én ilyen vagyok. És kifogásként mondjuk, azért indulatos vagyok. Azért kemény vagyok. Azért ilyen vagyok. Isten így teremtett engem. Erről nem tehetünk. Ez az igé azt mondja, hogy de. Mindegy, hogy milyen voltál, most már egy új teremtés vagy Krisztusban. Régebben, ami lehetetlen volt, Krisztusban lehetséges. Nem lehet használni azt a kifogást, hogy ne haragudj, én ilyen vagyok. Mert a teremtő akar újra teremteni, akar tovább formálni téged. És ez lehetséges. Lehetséges bizonyos emberekben sokkal több a munka. Lehetséges, vannak olyan emberek, ahol nagyon messzerről kell indulni, de lehetséges. A másik gondolat ezzel, hogy amikor azt mondja, hogy méltó a hivatoshoz, valahogyan az a meggyőződésem, hogy az egyházban vannak rengeteg ember, aki nem így él. A mi gyülekezetünkben is. Ne kezdjünk azzal, hogy mi vagyunk a kivétel. Nem. Minden gyülekezetben vannak olyan emberek, és mindnyájunk életünkben vannak olyan pillanatok, amikor mi nem méltóan éljünk azt az életet, amire Isten hívott minket. És sajnálom, az átlag hitetlen ember a világban látja ezt az egyházban. Látja ezt az úgynevezett hívő emberben. És akkor azt mondja, hogyha ilyen a Jézus követte, ha ilyen az emberek az egyházban, akkor az nem kell nekem. Valahogyan azt kell érezni, hogy van, mint hívő ember, egy felelősségünk. És a mi felelősségünk az, hogy méltóan éljünk a keresztény életet. A folytatásban fogunk látni, milyen területekben. De először szeretnék mondani olyan, amit én azt láttam, hogy milyen a betegség, ami van a kereszténységben. Az egyik dolog, ami jellemző a keresztényekről, az, hogy mi beképzeltek vagyunk. Lehetséges, az kemény hangzik, de mi beképzeltek vagyunk. Valahogyan mi azt mondjuk, hogy mi jobb vagyunk, mint ti. Mi nem vagyunk paráznak. Mi nem lopjunk, mi jobb vagyunk. És ezt valahogyan kommunikáljunk emberek felé. A másik, ugyanebben a területben, hogy amikor beszéljünk különböző teológia kérdésekről, akkor megint mi beképzeltek vagyunk, hogy én jobban látom, mint te. Én jobban tudom, mint te. Nagyon meglepő néha, amikor az ember részt vesz egy ilyen házi körben, és van egy két hónapos, három hónapos hívő ember, és ő azt mondja, hogy ez az igé ezt mond. Nem lehet, hogy ez más mondhat. Mind az összes egyház atya, mindegy, ha az összes ilyen ember, ez az igé ezt mond. Ez az ember, aki így reagál, amikor ő értelmezi az igét, ahogyan ő látja, ő beképzelt. Van egy másik, amit látjunk a hívőkben, azt, hogy mi olyan kemény vagyunk, hogy mi valahogyan, amikor van egy új hívő ember, mi azt várjunk tőle, hogy ő legyen olyan érett, mint a 30 éves hívő. És nagyon türelmetlen tudunk lenni ezek az emberekkel. És mi azt várjunk, hogy ők teljesen más legyenek. Az igében, amikor mondja, hogy hogyan kell méltóan élni, úgy kezdi, hogy teljes alázatossággal. Az alázatosság az egy egészséges önismeret. Az alázatosság nem az, hogy én azt mondjam, hogy én teljesen alkalmatlan vagyok mindenre, és én nem tudok semmit csinálni. Nem. Te alkalmas vagy valamire. Isten teremtett téged, és Isten jó munkát végzett, amikor teremtett téged. De az alázatos ember képes látni azt, hogy miben adott Isten neki erősséget, képességet, és miben nem. Ismeri a saját korlátai. Lehetséges, hogy mégis, mi fontos, hogy indik, ismeri azt a halomosság benne a bűnfelé. A Paul, ahogyan látjunk az ő életében, ő úgy kezdte a megtérése után, hogy ő azt mondja, hogy én bűnös vagyok. Bűnös voltam. Az élete vége fele, ő azt mondja, hogy én az első vagyok a bűnösök között. Paul fokozatosan az ő életében elismerte azt, hogy ő magában nincs jó. Ő elismerte azt, hogy azért ő áll, mert Krisztus benne van. A Róma 7. részben látjuk, hogy ő küszködött. A megtérése után az, hogy hogyan. Mondta, hogy többször volt az, hogy ő pont az ellenkezőt csinált, mint amit tudta, hogy kell csinálni. És én tudok garantálni, hogy ha te próbálsz a jót csinálni, csak a saját erőddel. És én most már én ezt másképpen fogok csinálni. A te saját erőd kevés. És az alázat, az alázatos ember elismeri azt, hogy az ő ereje kevés. Az alázatos ember elismeri azt, hogy szüksége van külső segítségre, amit Isten ad. Az alázatos ember összehasonlít saját maga Jézussal. A nem alázatos ember összehasonlít maga a szerencsét ember, aki él az utcán. Hányszor mondom azt, hogy mi mindig tudunk találni valakit, akit rosszabb, mint mi. És ha mi csak összehasonlítjuk magunkat azzal, aki rosszabb, mint mi tudunk büszkén mondani azt, hogy én milyen jó vagyok. De az igében azt látjuk, hogy nem a feladatunk összehasonlítjuk magunkat másokkal, hanem föl kell nézni Krisztusra. És összehasonlítjuk magunkat Krisztussal. És ha azt csináljunk, akkor tudok garantálni, soha sem fogsz győzni. Az fog vezetni az alázatosságra az életünkben. Legyünk alázatosak. A másik itt azt mondja, hogy legyen szelíd. Én úgy érzem, hogy a szelídség néha kap egy rossz hír neve. Ez a szó. Mert mi azt gondoljunk, hogy egy szelíd ember az egy ember, aki puha, az egy ember, aki nem szól, aki mindig hátra húzódik. De igazán azt kell látni, hogy a szelíd szó egy olyan szó, amit használtak, amikor beszéltek egy vádállatról. Egy vádló. A vádló van hatalmas erőr benne. De a vádló nem egy szelíd ló. De ha van egy szelíd ló, a szelídlóban van ugyanaz az erő, ami benne van a vádlóban. A különbség az, hogy a szelídló alaveszi maga valaki alá. És van korlátozva, irányítva azt az erő. Jézus szelíd ember volt. Mégis ő bement a templomba kidobni a pénzváltók. Mert a szelíd ember az az ember, idézem az egyik kommentárból, aki a haragos, a megfelelő helyzetben, egy soha sem haragos, a nem megfelelő helyzetben. Egy egészséges harag, amikor én látom azt, hogy valaki bántalmaz egy gyereket. Én azt mondom, abban a helyzetben, akkor jogos a harag, és jogos az, hogy én közbelép, és védem azt az ártatlan gyereket. De ez a harag sohasem védi saját maga. És azt látjunk Jézusban, amikor vitték a keresztre. Jézus nem próbált haraga abban a helyzetben védeni saját maga. Ő szelíd volt, és ő tudta uralkodni az ő haragja fölött, az ő érzései fölött. A következő a türelem. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy Isten milyen türelmes velünk. Egy pár hete említettem azt a történet, hogy amikor Péter kérdezi azt, hogy hánykor kell megbocsátani. És a Péter azt gondolta, hogy ő milyen nagyszerű volt, amikor ő halandó lett volna hétszer megbocsátani valakit. Mert abban a kultúrában a háromszor kötelező volt. És a Péter azt mondja, hú, de hétszer én megbocsátom. És a válasz, amit Jézus adott a 70-szer hét, lényegében Jézus azzal azt mondja, hogy korlátlan. Milyen jó, hogy Isten türelmes velünk. És Isten nem mond nekünk, hogy én csak 7-szer vagyok hálandó megbocsátani titeket. Én türelmes leszek addig, de utána vége a türelem. De Isten nem ilyen. Isten tovább türelmes velünk. És szükség van arra, hogy mi tanuljunk ezt a képességet mások fele. Hogy mi tudunk türelmes lenni velük. A folytatás azt mondja, hogy viseljetek el egymást szeretettel. Az, hogy viseljetek el egymást, akkor már benne látszunk azt, hogy nem mindig könnyű szeretni a másik ember. És itt, amikor van szó a szeretetről, ez nem főleg egy érzés, hanem az, hogy hogyan bánik azzal az emberrel. Az, hogy hogyan kifejezem azt cselekedettel felé. Hogy én valóban kifejezem azt a szeretetet. Döntöm, hogy annak ellenére, hogy ez az ember ezt csinált és azt csinált, én fogok reagálni szeretettel. Nagyon nagy kihívás. Méltóan éljünk ahhoz az elhivatáshoz, amit mi kaptunk. A folytatásban látjunk, hogy Pál egy kicsit változik, és azt mondja, hogy a kegyelem pedig mindnyájatoknak a Krisztus ajándékának mértéke szerint adott. Ezzel azt látjunk, és a következőben sem látjunk, Isten bőségesen adott nekünk, és ad nekünk. Ő minden hívő embernek ad lelki ajándékot, képességet, hogy mi tudunk szolgálni, hogy mi tudunk segíteni másokat. És utána a 11. versben ad egy listát. Ez nem egy teljes lista, és ez inkább esetleg olyan tisztségekről, mint konkrét ajándékokról, de azt mondja, hogy adott némelyik apostolokul, másokat profétakul, ismét másokat evangélistakul, vagy pásztorokul és tanítókul. Vannak különböző emberek, akik különböző feladatok tudnak vállalni a gyülekezetben. Lehetséges, hogy ebben a listában az első kettő már nincs, mint pozíció a gyülekezetben, az apostolok és a proféták, mert ha mi visszamenjünk az Efézus második részre, a 20. versben a kövek között olvasunk, mert rá épített az apostolok és a proféták alapjára. Szóval az alap az egész egyháznak volt az a munkát, amit az apostolok és a proféták végeztek. És utána a mi feladatunk ráépíteni. Az egyik értelemben vannak apostolok ma, mert az apostol szó a jelentése a kiküldött, de a szűk értelemben mi azt látjuk, hogy Jézus kiválasztott a 12-t. És amikor mi beszéljünk arról, hogy rá van építve, azokra akkor a 12-ről van szó. De mégis látjunk azt, hogy vannak olyan emberek, akik kaptak azt a képesség, hogy evangelizálnak. Vannak mások, akik kaptak azt a képességet, hogy legyen pásztorok és tanítók. És szükség van ilyen emberekre a mai gyülekezetekben. De azt is látjunk itt, hogy nem az az Isten terve, hogy ezek az emberek csinálnak az összes munkát. Megint látjunk nagyon sok gyülekezetben az a téves elképzelés, hogy a fizetett emberek feladatuk végezni minden szolgálatot a gyülekezetben. Itt azt olvasunk, hogy az evangélisták, a tanítók, a pásztorok feladata nem végezni az összes munkát, hanem kiképezni a szenteket. A szenteket az egy másik szó, amit jelenti minden hívő ember. Az ő feladata kiképezni a szenteket, hogy ők csinálnak a munkát. Gyakran vidéken, amikor beszélek valakivel, azt mondanak, hogy hú, ha ezt csinálunk a gyülekezetben, akkor miért adjunk fizetést a lelkésznek? Mi azért fizetünk őt, hogy ő csináljon a munkát. Nem. A lelkész feladata kiképezni minden tag a gyülekezetben, hogy ők tudnak végezni a szolgálatot. Esetleg azt mondom, hogyha jól végeztem a munkámat, már 15 évvel ezelőtt mentem volna nyugdíjba. Mert valahogyan igenis ez a feladat, hogy úgy végzünk a munkát, hogy a többiek tudnak végezni a szolgálatot. És mindjárt kell nézni, hogy én hogyan tudok segíteni másokat, hogy ők tudnak csinálni valami szolgálatot. A következő versekben azt olvasunk, hogy jól kell befejezni, abban, hogy nem maradjuk kiskorúak. Múlt héten mi ünnepeltünk egy amerikai ünnepet, a július 4, és mentünk találkozni főleg új emberekkel, mint főleg az Egyesült Államokból, és amikor mentünk erre a helyre, vittünk magunkkal a Jonathan, a majdnem 3 éves unoka. És amikor mi odaérkeztünk, az első 2 percben a Jonathan nagyon szégyellős volt, de kb. 3 perc után akkor ő ment játszani, és végig élvezte azt az időt. De amit láttam a Jonathan viselkedésében, ő így viselkedett, mint egy kiskorú. Ha mi hattunk volna az étkezésre, hogy ő csak megegyen azt, amit akar, amit lényegében azt csináltunk, akkor csak dinnyet evett. Mert de én azt mondom, hogy egy kiskorútól mit várjunk? Mi nem várjunk azt, hogy ő azt átgondolja azt, hogy mi lenne az egészséges étkezés nekem ma. És akkor szükség van egy kicsit zöldség, egy kicsit ilyen, és nem. Egy 3 éves gyerektől nem várjuk ezt. Amikor mi ott voltunk, volt egy nagy udvar, zárt volt kerítés, de mégis valahogy annyi bolyával mi mindig úgy voltunk, mi akartunk, hogy a Jonathan legyen szem előtt. És ha ő oda ment az oldalra, akkor egyből, vagy Ibolya, vagy én fölálltunk, és oda mentünk, és néztünk. Mert ő egy kiskorú. Mi nem várjunk azt, hogy ő érti azt, hogy mi az, ami veszélyes, és mi nem. És ugyanez van, amikor mi beszéljünk a mi hitünkről. Vannak emberek, akik még kiskorú a hitikben. És ha valaki kiskorú az ő hitében, akkor kell segíteni őt abban, hogy kap a megfelelő táplálékot. Szükség van arra, hogy mi védjünk olyan dolgoktól, ami veszélyes számára. Az egyik, ami esetleg a legveszélyesebb valami tév tanítás. De azt olvasunk ebben az igében, hogy a normális dolog, a normális helyzetben az ember, aki kiskorú, az félmer. És az ember, aki egyszerű kiskorú, tud jutni arra a pontra, hogy ő tud táplálni saját maga. Abban, hogy ő olvassa az igét. És ő helyesen értelmezi az igét. Ő félnő abban, hogy ő tud látni azt, hogy mi az, ami tév tanítás, és mi nem. Mint kiadó vezető, mi igyekezünk kiadni olyan könyveket, ami az ember azt mondja, hogy tud vinni azt a kezében, és azt mondja, hogy ez tud adni lelki táplálékot. Nem mondom azt, hogy minden könyv, amit mi kiadjuk, minden szó tökéletes. Van olyan dolgok egy-egy könyvben, egy-egy szó, egy-egy mondat, amivel én nem tudok együtt érteni. És szükség van arra, amikor az olvasó olvas valamit, akkor figyel arra. Én azt érzem, hogy mint kiadó, mi elég jó vagyunk abban, hogy mi figyeljünk. De vannak más kiadók, amik kiadnak olyan dolgokat, és van olyan tanítás a könyvekben, ami nem biblikus. És az a nehéz, mert ugyanaz a kiadó kiad könyveket, ami teljesen jó mindenben. És szükség van arra, hogy legyen a bölcsesség benned, amikor olvasol, hogy tudsz kideríteni, mi az, ami igen, és mi az, ami egy kicsit félre van magyarázva. Azért mi igyekezünk a gyülekezetben úgy tanítani. A gyülekezetben, a Biblia iskolában, amit néha tartunk, vagy bizonyos körökben, amikor adjunk továbbképzést, hogy az ember legyen nagykorú. És az ember különbséget tud tenni a helyes és a nem helyes között. Az a céljunk, az a vágyunk, ahogyan olvasunk itt, hogy az az ember lesz felkészítve a szolgálatra, és az az ember stabilan áll a tiszta tanításban. Őrizni kell ezeket, és biztosítani kell ezt. Nem elég csak jó kezdeni, hanem szükség van arra, hogy a nehezebb, a szarazabb időkben mi tovább menjünk, és szükség van arra, hogy mi maradjunk, mi tartjunk, ragaszkodunk az igazsághoz. Mi ragaszkodunk a szeretethez, és mi így befejezünk. Úgy, hogy napra mi úgy éljünk, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Imádkozunk. Édes Atyánk, imádkozunk először azok az emberekért, akik itt vannak ma, akik még nem kezdték a futást. Kérjünk, hogy segíts őket látni azt, hogy érdemes részt venni a keresztény életben. Érdemes elfogadni az ajándékot, amit te kínálsz. Érdemes megvallani a bűnünket, és mondani neked, hogy te legyél az Úr az én életemben. És akkor fognak tapasztalni azt, hogy valóban jó Úr vagy. És érdemes csatlakozni a te családjához. És segíts minket, akik már itt vagyunk. Segíts minket az egyik oldalon, hogy látjunk azt, hogy méltóan kell élni, de mi nem tudunk csinálni ezt a saját erőből, csak úgy tudunk élni méltóan, ha a te lelked, aki bennünk van. Ha ő ad nekünk erőt, ha mi alaveszünk magunkat a lelked alá, és engedjünk, hogy ő vezessen minket, hogy ő segít minket látni azt, hogy milyen vagyunk. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy mindnyájunk látjunk, hogy milyen ajándékot kaptunk tőled, és hogyan tudunk egységben használni azt a testvérek között, azzal a közös céllal, hogy te kapjál a dicsőséget. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.